Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 125. Zsoltárunkat énekeljük. A 125. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: akik bíznak az Úr Istenben nagy hiedelemmel. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 393. dicséretünket énekeljük, a 393. dicséretünket mind a két versével. Az első verse így kezdődik: ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened. Tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk az apostolok cselekedeteiről írt könyvből, az apostolok cselekedeteiről írt könyv 17. részéből, az első 10 versből. Miután pedig átmentek Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába érkeztek, ahol volt a zsidóknak zsinagógájuk. Pál pedig, amint szokása volt, bement hozzájuk, és 3 szombaton át vetekedett velük az írásokból, megmagyarázva és kimutatva, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek néktek. És némelyek azok közül hittek, és csatlakozának Pálhoz és Síláshoz, úgy szintén az istenfélő görögök közül nagy sokaság, és az előkelő asszonyok közül nem kevesen. De a zsidók, akik nem hisznek vala, irítségtől felindítatván, és maguk mellé vévén a piaci népségből némely gonosz férfiakat, és csődületet támasztván felháboríták a várost, és a Jázon házát megostromolván igyekeztek őket kihozni a nép közé. Mikor pedig őket nem találták, Jászont és némely atyafiakat vonszolák a város elöljárói elé, kiáltozva, hogy ezek az ország háborítók itt is megjelentek, kiket Jázon házába fogadott. Pedig ezek mindnyájan a császár parancsolatai ellen cselekszenek, mivel hogy mást tartanak királynak, Jézust. Fel is indítják a sokaságot és a város elöljáróit, kik hallják vala ezeket. De mikor kezességet nyertek Jázon és a többiek részéről, elengedték őket. Az atyafiak pedig azonnal, azon az éjszakán elküldték Pált Sílással együtt Béreába. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged. Hódolunk előtted, akinek kezébe van minden hatalom mennyen és földön, és aki mégis végtelen szeretettel szeretsz bennünket. Köszönjük te néked, hogy eljöttél erre a földre, és életedet adtad a Golgota keresztjén azért, hogy el ne kárhozzunk a bűneinkben, hanem örök életünk legyen és üdvözülhessünk. Boldogok lehessünk itt és halálunk után is, örökkön örökké. Köszönjük te néked, hogy meghajolhatunk most előtted, ami hatalmas és szerető Urunk előtt, és imádhatunk téged, és vallhatjuk, hogy nincs hozzád hasonló személy, nem ismerünk mást, akit veled egy lapon említhetnénk. Valljuk a te tökéletes egyedülállóságodat. Kérünk most téged arra, hogy szent lelked által legyél itt velünk, és áld meg ünneplésünket, áld meg bennünket, amikor téged ünneplünk, amikor előtted örvendezünk, együtt ebben a közösségben, amit szeretnénk néked megköszönni külön is, Köszönjük, hogy összegyűjtesz itt bennünket vasárnapról vasárnapra, és együtt lehetünk a te szent színed előtt örvendezve, és téged dicsőítve. Kérünk arra, hogy áld meg az Isten tiszteletünket, áld meg a gyerekek közötti Isten tiszteleteket, és emlékezzél meg mindazokról a helyekről, ahol körülötted jönnek össze, ahol téged magasztalnak és téged áldanak ebben az országban, vagy bárhol a világon. Köszönjük néked, hogy itt vagy velünk, és egyen-egyenként megáldasz bennünket ma is. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetés előtt énekeljük a 164. énekünk első versét. A 164. énekünk első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. Minket elfoglalva hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból következő részt. Az 5. úrnapja az ember megváltásáról szól. A 12. kérdés így hangzik: Mivel azért Isten igaz ítéletéből ideig tartó és örök büntetésre méltók vagyunk, hogyan szabadulhatunk meg e büntetéstől, és miképpen juthatunk ismét kegyelembe? Felelet: Isten igazsága elégtételt kíván, ezért annak vagy önmagunk, vagy valaki más által tökéletesen eleget kell tennünk. Önmagunk eleget tehetünk-e? Felelet: semmiképpen nem, sőt, inkább még napról napra szaporítjuk a bűnt. Hát valamely teremtmény eleget tehet-e érettünk? Felelet: nem. Először, mert Isten nem akar más teremtményt büntetni az ember bűnéért. Másodszor, mert egy teremtmény sem viselheti el az Isten bűnért való örök haragjának súlyát, sem másokat attól meg nem szabadíthat. Milyen közbenjárót és szabadítót kell hát keresnünk? Felelet: olyant, aki valóságos és igaz ember, mindazáltal minden teremtménynél hatalmasabb, azaz egyszeres, mint valóságos Isten is. Isten áldja meg a hitvallásunknak a szavait, és most pedig hallgassuk meg Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írt könyv 17. részéből, a 7. versnek a 2. feléből, ahol ezt olvashatjuk: Mivel hogy mást tartanak királynak, Jézust. Kedves testvéreim, újra Tesszalonikában vagyunk, egy közel 200 ezer lakost számláló városban, már csak ezért is közel érezhetjük magunkhoz, mi szegediek. Tehát Tesszalonikában vagyunk, ami az Észak-Görög országot kelet-nyugati irányban átszelő híres római út a Via Egnácia mellett feküdt. Úgy tűnik egyébként, hogy nem tudunk elszakadni ettől a várostól. Hiszen korábban kezdtünk foglalkozni a Tesszalonika beliekhez írt levéllel, aztán a világban történt különböző tragédiák kapcsán elénk jött Pál apostolnak a római útja, amikor is emlékezünk, hogy volt mellette Lukács, és ott volt mellette Arisztarkhusz, aki Tesszalonikából való ember volt. És most pedig, amikor készültem erre a vasárnapra, eszembe jutott, hogy az apostolok cselekedeteiről írt könyvben van egy ige szakasz, ahol a keresztényeket országfelforgatóknak, forradalmároknak bélyegzik. Kikerestem, és mit látok? Ez is Tesszalonikában történt. Tehát ettől a Tesszalonika városától nem tudunk most elszakadni egy darabig. Nos, Tesszalonikában, amint hallottuk, megjelenik Pál és Silás. Kettő darab keresztjén ember. Egy 200 ezres városban. Elég jó arány. Ott tartózkodnak néhány hétig, és a város teljesen felbojdul a munkájuk nyomán. Olyan ez a két keresztjén, mint egy maroknyi forradalmár, vagy még annál is kevesebb forradalmár, akiknek a lelke lángol a vezérükért, forradalmi eszmét hordoznak, aktív forradalmi tevékenységet végeznek, készek áldozatot hozni. A ténykedésük némelyekből nagy ellenállást vált ki, és megosztja a társadalmat, de végül is jó irányba változtatja meg az addig fennálló viszonyokat. Hát úgy látom, hogy igazat mondtak róluk azok, akik felforgató tevékenységgel vádolták őket. Ezek a keresztények valóban felforgató tevékenységet folytattak. És semmi közük nincs azokhoz a keresztényekhez, akik körül szélserebben, és minden marad a régiben. Nem is azokhoz a keresztényekhez hasonlítanak, akik a bűnös és istentelen dolgaikkal kavarnak maguk körül nagy vihart. Ezek, Pál és Sílás, olyan keresztények, akik szíve, akiknek lelke lángol a Krisztusért, vagyis nagyon-nagyon szeretik, hálás szívvel imádják őt, és benne szerető megváltójukat és mindenható urukat tisztelik. És ezért válnak ők ketten egy szellemi-lelki forradalom, egy gyökeres átalakulás és változás előidézőivé abban a városban. Ma az ő életüket vizsgáljuk meg néhány pontban, és lássuk meg, hogy mi jellemzi őket, illetve ne felejtsük el közben, hogy az Úr nem csak őket tette ilyen keresztényekké, hanem bennünket is ilyen forradalmár keresztényekké kíván tenni. Legyünk bárkik, vagy bármik. Először is azt tűnik fel nékünk, hogy a forradalmi keresztények mindenkinek Jézusról beszélnek. Amikor Pál megérkezik Tesszalonikába, elmegy a zsidók zsinagógájába, és ott, az ótestamentumi írások alapján, tehát az ótestamentumi kijelentésből kiindulva, Jézusról beszél a hallgatóságának. Amik zsidók voltak, illetve a zsidóság iránt érdeklődő, sőt a zsidóság mellé odaálló, oda szegődő görögökből. Jézusról beszél nekik az apostol, és kimutatja, hogy amit az ótestamentum mond a messiásról, mindaz szó szerint beteljesedett a názáreti Jézusban, ezért ő a messiás, vagyis ő a Krisztus. A messiás, a Krisztus ugyanazt jelenti. Megíratott, hogy a messiás szenvedések közt meghal népe bűnéért, hogy halálával megváltsa őket, és kiszabadítsa őket a kárhozatból, és üdvösséget szerezzen nekik. A názáreti Jézus pedig éppen úgy, ahogy megíratott, meghalt, és a népe megváltásáért halt kínhalált, tehát ő a messiás, ő a Krisztus. Megíratott az is, hogy a messiást Isten nem hagyja a sírban, és a teste nem lát rothadást, hanem feltámad a halálból. A názáreti Jézus pedig a szemtanúk beszámolója alapján feltámadta a halálból, sőt, Pál apostol úgy beszélt róla, mint akinek meg is jelent a feltámadott Krisztus. Tehát ő a messiás. A messiásról megmondatott az is, hogy Isten a mindenséget lábai alá veti zsámoljául, megdicsőíti őt, és ezt a Jézust, aki a Krisztus Isten tényleg a maga jobbjára ültette a mennyben, és ő most az egész mindenség felett álló Úr. Ez a Jézus, aki a messiás, ez a Jézus, mondta az apostol, nem más, mint Jahve. Mint Jahve. A zsidók istene, aki végtelen szeretettől indítatva jött erre a földre, hogy megszabadítsa népét a bűnből, a kárhozatból, és örök életet szerezzen neki az életével, a vérével. Ez a Jézus most, vagyis Jahve, megváltó és szuverén Úr, akinek a hallgatóság bizalommal, hódolattal és feltétlen engedelmességgel tartozik, legyen bár zsidó vagy nem zsidó. Látszik, testvéreim, hogy Pál Jézusról beszél nekik. Neki kívánja megnyerni a hallgatóságát. Mégpedig nem is akárhogyan. Azt olvassuk az írásban, hogy három szombaton át szólt hozzájuk a zsinagógában. Három szombaton át beszélt. Vagyis nem hagyta abba idő előtt, hanem kitartóan szólt hozzájuk. Nem legyintett az első szombat után, hogy ezeknek beszélhetek. Nem is sértődött meg a második szombat után, hogy minek ezeknek beszélni. Nem keseredett el, hogy nincsen ennek értelme, hallgassunk, hanem kitartóan, fáradhatatlanul Jézusról tesz bizonyságot, és neki akarja megnyerni az embereket. De nem csak ez a kitartás jellemezte ő, testvérek, hanem egy bizonyos vehemencia. Pálnak a mentalitását, ahogy ezt a munkát végezte, három szóval leírja Lukács. És azt mondja először is, hogy vitatkozott velük. Vitatkozott velük. Másodszor azt mondja, magyarázott velük, nekik. És harmadszor azt mondja, kimutatta nekik az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus, akinek szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból. És hogy ő az Úr, akiben hinniük kell, és akit követniük kell. Érveket sorol, ellenérveket cáfol, szikráznak a szellemi pengék a tesszalonikai zsinagógában. Pál pedig küzd és harcol a hallgatóinak a lelkéért és üdvösségéért. Kérdezték őt, és ő válaszolt. Majd ő kérdezett, és aztán válaszolt a válaszokra. Látható volt és érezhető volt, hogy ez az ember meg akarja nyerni a hallgatóit Jézusnak, aki nem más, mint a Messiás, aki pedig nem más, mint maga Jahve, az Úr. Látszik, hogy az apostol rajta van azon, hogy a hallgatóit Jézus Krisztusban hívő emberekért, emberekké tegye. Másutt azt mondja a római levélben, hogy ő kész lenne akár elkárhozni is, ha ezzel előidézhetné azt, hogy az ő honfitársai közül némelyek hitre juthassanak, és Jézus követőivé lennének. Itt is ez a vehemencia, ez a kitartó, odaadó küzdelem jellemzi Pál apostol életét és szolgálatát. Testvérek, kicsit tőle magunkhoz kanyarodván, mondjuk ki azt, hogy a forradalmi keresztjének ma is Jézust hirdetik. Ma is Jézust hirdetik. Ugyanazt a Jézust hirdetik, akit Pál is. Aki isteni személy, aki érthetetlen szeretettől indítatva eljött erre a földre, szenvedett, meghalt, és megváltott, és megszabadított mindattól, amitől magunkat soha meg nem szabadíthatnánk. És megszerezte nekünk mindazt, amit önerőből magunknak soha megszerezni nem tudnánk. Jézust hirdetik a forradalmi keresztjének, aki meghalt, és utána harmadik napon föltámadt a halálból, megdicsőítetett, és most ül az Istennek jobbján, és mint Úr kezében tartja mindenséget. A forradalmi lelkű keresztjének ma is őt hirdetik, testvérek. És hadd mondjam azt, hogy azért hirdetik őt, mert a szívüket Jézus szeretete lángra gyújtotta. Jézus szeretete lángra gyújtotta, ezért számukra Jézus a legfontosabb személy a mindenségben. Tele van a szívük Jézussal, és nem tehetik meg, hogy róla, az ő életéről, az ő tetteiről, az ő tetteinek a jelentőségéről ne beszéljenek. Nem tehetik meg, beszélniük kell. Tűz van, ahogy Jeremiás próféta mondja, tűz van a csontjaikba rekesztve. Jézus szerelme szorongatja őket, és beszélniük kell, mert azt akarják, hogy mások is megismerjék Jézust, és higgyenek ő benne, és kövessék az ő akaratát az egész életükben. Testvéreim, én is szeretném nektek az Úr Jézust hirdetni, azért, mert én is szeretem az Urat. De azért szeretem őt, mert ő előbb szeretett engem. És akik ezt tudják közülünk, hogy engem szeretett az Úr Jézus, és ezért eljött erre a földre, és meghalt értem, és föltámadásával üdvözített engem, azok szíve lángoljon a Krisztusért. És azok fognak majd róla beszélni, ha csak egy ember lesz a hallgatóságuk, vagy ha kettő, vagy nem tudom hány. Fognak beszélni Jézusról. Ha nem lángol a szívük, vagy a szívünk, testvéreim, az Úr Jézusért, nem fogunk róla beszélni. Jöhetünk bibliaiskolába, tanulhatunk bármennyit a misszióról, az evangelizációról, megtömhetjük a fejünket nagy és okos dolgokkal, ami szükséges is, de nem helyettesítheti azt, hogy Jézus iránt lángol a szívünk. Ezért, testvéreim, valahol meg kell vizsgálni most is magunkat, hogy ha mi keresztjének vagyunk, tényleg keresztjének vagyunk, akkor a mi szívünk lángol-e még most is Jézusért? Mert egyszer lehet, hogy lángol, de most is lángol-e? Szeretjük-e őt mindenkinél jobban, önmagunknál is jobban, a pénznél is jobban, a sikereknél is jobban, a gyerekeinknél, a családunknál, a javainknál is jobban? Szeretjük-e Jézust? Lángol-e a szívünk, értetestvérek, hogyha azt érzékeljük magunkban, hogy kihűlőben vagyunk. Az első szeretetünk kihűlőben van. Akkor kezdjünk imádkozni, testvéreim. És kérjük az Úr Jézust, hogy ő maga gyújtsa lángra újra a szívünket. Ő maga iránt. Hogy aztán majd elindulhassunk-e szeretettől űzve, és legyünk mi is forradalmár keresztények, akik mindenkinek róla beszélünk. És miközben imádkoztok azért, és imádkozunk azért, hogy ő maga gerjessze fel az ő imádatát, és tartsa eleven a szeretetét a szívünkben, és tegye a szívünket hálássá iránta, aközben gondolkodjatok Jézusnak a személyén. Gondolkodjatok az ő tettein, az ő halálán, feltámadásán, mennybe menetelén, töprengjetek ezeknek a jelentőségén, a megváltáson, a szabadításon. Elmélkedjetek Jézusnak a tulajdonságain, az ő szeretetén, hatalmán, igazságán, a szentségén, az irgalmasságán, a hatalmán, jelenlegi dicsőségén. És különösen is idézzétek fel azt, hogy milyen bűnökben éltetek ti, és milyen lelki és erkölcsi mélységbe süllyedtetek, vagy süllyedtünk, mert magamat is beleértem ebbe. Milyen lelki, erkölcsi mélyékbe süllyedtünk le, mielőtt ő lehajolt hozzánk. Hogy a kárhozatnak a fiai voltunk, ha ő nem hajol le hozzánk, örökre elveszünk. Semmi reménységünk nem lenne az üdvösségre, és mégis ő megkeresett bennünket. Megmosott a bűneinkből, örök életet adott, igazságába öltöztetett bennünket, velünk van, és adja nekünk az ő ajándékait napról napra. Elmélkedjetek az Úr Jézus Krisztusnak ezen az érthetetlen jó indulatán, kegyelmességén és szeretetén. És közben imádkozva kérjétek, hogy az ő szeretetét gerjessze fel a szívetekben, és gerjessze fel a szívünkben. Ő meg fogja ezt tenni. Meg fogja ezt tenni. És ha eszetekbe jut, és eszünkbe jut, jusson eszünkbe, imádkozzunk a többiekért is. Imádkozzunk azokért, akiknek az életében úgy látjuk, hogy kezd kihűlni a Jézus iránti szeretet. Kezd kihűlni a Jézus iránti szeretet. És ezért nem arról beszélnek az embereknek, amiről beszélniük kellene. Nem Jézusról beszélnek, hanem beszélnek az egyház romlásáról, nem tudom én milyen mellékes témákról és ügyekről. És ahelyett, hogy a Jézusnak a zászlaját, hogy így mondja, magasra tartanák, és az ő benne rejlő üdvösséget, örök életet, bűnbocsánatot és szeretetet hirdetnék az embereknek, akkor azon minden egyéb mellékes dologról beszélnek, és tesznek olyan kardinális problémává, mintha azon múlna az egész élet. Keresztjének, akiknek a szíve nem Jézusért lángol, hiába beszélnek erről, hogy az ő szívük lángol. Nem lángol. Mert ha lángolna, Jézusról beszélnek, az ő ügyéért harcolnának, és nem össze-vissza minden mellékes dologba akasztanák benne a kampójukat, hogy azt kihalásszák, és akkor arról beszéljünk. És aki nem úgy érti azt, mint mi, akkor az legyen átkozott. Ha szeretjük Jézus testvérek, imádkozzunk ezekért a testvéreinkért is. Hogy az Úr adjon nekik Jézus iránt újra meleg, lángoló szívet. Szeressék őt. És mindezek mellett, testvérek, jó arra emlékeznünk még, hogy ha a szívünk ki is hűl az Úr Jézus iránt, vagy meghidegül egy kicsit, és úgy érezzük, hogy eltávolodunk tőle, ő nem hagy bennünket igazán eltávolodni magától. Ő, ha mi hűtlenkedünk is, hű marad hozzánk, ugye, ahogy olvassuk az írásban. Ő hű marad hozzánk, ő akkor is ott van velünk, ha a szívünk hideg vagy kihűlőben van. Ő akkor is ott van, akkor is szabad hozzá beszélnünk, és kérni, hogy Uram, látod, hogy hova jutottam. Bocsáss meg ezért, de kérlek, hogy gerjeszt fel a te szeretetedet az én szívembe. Te itt vagy most is, akkor is, ha nem érzem, akkor is, hogyha hideg a szívem, ha közönyös vagyok irántad éppen. Add, hogy jobban szerethesselek téged. Add, hogy a te szerelmed által szorongatva mehessek én a családom tagjai közé, a munkahelyemre, a nem tudom én hova is, ott keressem az alkalmakat, hogy mikor lehet rólad szólnom. És használjam ki az alkalmakat, amikor rólad beszélhetek. Éljek a lehetőségekkel. Visszatérve az apostolokhoz, testvérek, látszik tehát, hogy ezek a forradalmár keresztjének Jézusról beszélnek az embereknek, és azért, mert a szívük lángol Jézusért. És mi is Jézusról fogunk beszélni, ha a szívünk újra, vagy először fellángol ami drága megváltó úrunkért, az Úr Jézusért. Ez az első dolog, amit szerettem volna aláhúzni. A második dolog, testvérek, hogy a forradalmi keresztjének felforgatókká válnak. Felforgatókká válnak. Látjuk itt az ígében, testvéreim, hogy Pálék körül lassan, de biztosan, és egyre szélesebb körökben felbojdul a város. Először még csak a zsinagóga bojdul föl. Hallgatják az emberek az Úr Jézusról szóló beszédet, és az evangélium polarizálja őket. Mindjárt két táborra szakadnak. Az egyik hisz az apostolnak, a másik nem hisz az apostolnak. Hívők és nem hívők. Jézusban hívők és nem hívők. A nem hívők, hogy így mondjam, kezdenek vetekedni. De lehet, hogy a hívők is kezdetben vetekedtek, de van egy ilyen vetekedés. Hát nem csak Pál apostol vetekedett, vitatkozott velük, hanem ők is Pál apostollal. Aztán utána, akikről kiderül, hogy ők nem akarnak hinni Jézusnak, suttyomban kezdenek szervezkedni ellene. Mármint, hogy Pál ellen, Pálék ellen. És utána, a suttyomba való szervezkedés után nyílt ellentámadásba torkollik az ellenkezésük. Nos, látjuk testvérek, hogy egy ilyen nagy felfordulás bontakozik ki az eseményeknek a végén. De ez nem mindjárt volt egy ilyen nagy felfordulás, csak szépen lépésről lépésre. Egyre nagyobb körökbe, egyre több embert érintett a dolog. A hívő embereket egy Jázon nevű ember fogadta a házába, és ott gyűltek aztán össze, ott találkoztak, Pál ott tanítgatta őket. De miközben ezek ott összegyűltek, és hallgatták a tanításokat, aközben a másik csoport ugye felbérel a piaci népségből, ezek a hitetlen zsidók, fölbérelnek a piaci népségből, a szájtáti csavargókból, a legalja társaságból embereket fölbérelnek, ugye, fizetnek is nekik szépen. Menjetek és kezdjétek terjeszteni a városba, mindenfelé, hogy ezek a Pál meg Silás, ezek a császár dogmája, a császár parancsa ellen cselekszenek, aki ugyanis azt parancsolta, hogy őt kell imádni istenként, és ezek meg nem a császárt istenítik, hanem valami Jézusról karattyolnak itten. Vagyis a császár ellen lázítanak. Ezek az államrendnek az ellenségei. Kezdjétek ezt szépen terjeszteni. És ezek a suttyó alávaló emberek szépen kimennek, és mindenfelé elkezdik hinteni ezt a rágalmat és hazugságot, ami nem is volt igaz. És a város pedig egyre jobban ugye fölzúdul, fölháborodik, míg nem összegyűlnek az emberek, és összecsoportosulnak, csoportba verődnek, és mennek a Jázonnak a házához, hogy elkapják ugye ezt a Pált meg ezt a Sílást, és kihozzák őket a város terére. Nyilván nem lelki gondozni akarták őket, hanem meglincselni. Igen, ám csak, hogy nem találták meg őket, de hát akkor előrángatták Jázont, a házigazdát, és a vele lévő néhány keresztjén, és őket taszigálták, és rugdosták a város vezetősége elé, és ott is üvöltöztek ellenük, hogy ezek az ország felforgató forradalmárok, ugye itt is megjelentek, és nézd meg, hogy fölzúdították az egész várost. És mi lesz itt? És addig-addig beszéltek a város elöljáróságának, és még az is kezdte fölfogni, hogy hát ez nem nagyon jó dolog, ami történik, mert ha netalántán híre megy a környező városokba, és aztán végül még a római császárhoz is eljut, hogy itt, a mi városunkban olyan tanítások terjednek, miszerint nem a császár az Isten, hanem valami más Istent imádunk itt, valami Jézust, hát akkor ebből mi fog következni? Az, hogy a császár ránk száll, ahogy ma kifejeznénk, ugye? És bántani fog bennünket, és mi leszünk egy rebellis város, és mi nem akarunk rebellis város hírébe kerülni. És végül a város vezetősége is megharagszik Pálékra. Testvérek, milyen felfordulás keletkezett itt ebbe a városba? El tudjuk ezt képzelni? Szerintem el. El tudjuk képzelni. És ki gondolná azt, hogy ide vezet a Jézus nevének a hirdetése? Ki gondolná ezt? Pedig ide vezetett, testvérek. Nem közvetlenül, de közvetett módon ide vezetett. Ha nem hirdetik ott Jézust az apostolok, akkor nem történik semmi. Akkor minden marad a régibe. Minden folydogál a régi mederben. De hirdették Jézust, és közvetve létrejött ez a zavargás. Ma is így van, testvérek, hogy amikor mi elkezdünk Jézusról beszélni, akkor az a beszéd, az polarizálja a hallgatókat. Lesznek, akik hisznek végeredményében, és lesznek, akik végeredményében nem hisznek. És nyilván, hogy akik nem hisznek, azok az emberek ellenünk fognak, valószínűleg ellenünk fognak fordulni. A mai világban ugyan ez nem történik még meg, mert ma a relativizmusnak a kora van, és ma mindenki azt beszél, amit akar, és senkit nem érdekel, hogy a másik igazából mit mond, és még csak arra sem nagyon méltatjuk a másikat, hogy vitatkozzunk vele, hiszen hát ő neki az a véleménye, nekem meg ez a véleményem, aztán menjen mindenki a maga útján. De testvérek, azért egyszer majd csak előfordul, hogy némelyek nem tudják visszatartani magukat. És mégiscsak szólnak ellenünk valamit, vagy éppen tesznek ellenünk valamit. Az igazi keresztjének azok jól teszik, hogyha tanulnak ezekből a bibliai eseményekből, és felkészülnek arra, hogyha mi Jézusról tisztán, világosan beszélünk az embereknek, és elmondjuk, hogy ő a bűnösök szabadítója, és az egyedüli, aki üdvözíteni tud bennünket, és világosan beszélünk az ő életének a dolgairól, tanításairól, és mi magunk is ezeket az életünkkel is képviseljük, mi magunk is úgy élünk, hogy Jézus mutatja nekünk, akkor lesznek emberek, akik ránk ugranak. Jó erre fölkészülni. Nem velünk van a baj ilyenkor. Vannak keresztények, akik, hogyha valami feszültség támad körülöttük Jézus miatt, akkor mindjárt megijednek, és azt mondják, júj, valamit rosszul csinálok. Nem biztos, hogy rosszul csinálsz. Lehet, hogy nagyon jól csinálod. Ez természetes. Van, aki azt gondolja, hogy biztos valamit változtatni kellene a hangunkon, hogy valamit nem jól mondunk, és azért nem tetszik az embereknek, amit hirdetünk. Nem biztos, hogy változtatni kell. Lehet, hogy semmit nem kell változtatni. Jól beszélünk, és jó a hangnemünk is. Egyszerűen ez a tény ebben a nyomorult, bűnös világba, testvérek, az Isten ellen lázadó emberek világában, hogyha mi elkezdünk Jézusról beszélni, akkor az emberek csőrét ez piszkálni fogja. És ellenünk fordulnak. Valamilyen formába. Nos, testvérek, a mai világban, ebben a toleranciát hangoztató világban több szellemi és politikai erő meg csoportosulás is van, ami udvariasan tűrtőzteti magát. Hogy nekünk ne essen. De ne legyenek illúzióink, mert a legszívesebben nagyon sokan, nagyon gyorsan elintéznének minden igazi keresztjént. Különösen, ha ebből még gazdasági hasznuk is származik. Mások, testvérek, más politikai erők meg csoportok csak addig tűrik a kereszténységet, a mi kereszténységünket, amíg ténylegesen a szekerüket toljuk. Mihelyest igei ellenvéleményt jelentünk be ellenünk, azonnal érezhetően hűvösebbé válik a viszony. Nem tudjuk, hogy mi lesz, testvérek, itt ebben az országban, vagy ebben a világban, de előfordulhat, hogy a valódi keresztényekkel szembe keményebb eszközöket fognak alkalmazni, elegészen odáig, hogy a béke ellenségeinek, a nyugalom megzavaróinak, közellenségnek, államellenes tényezőnek kiáltják ki a hívő embereket, a valódi hívő embereket, a Jézust hirdető embereket, hiszen mi már láttunk is ilyet, ugye? Nem egyszer és nem kétszer a világtörténelemben, sőt, kis hazánk múltjában is átéltük volt. Ez a világ, testvérek, ami egyre inkább hasonlít ahhoz a régi világhoz, amiben Pálék értek, és felbukkantak a Jézusról szóló örömhírrel, ez a világ, testvérek, hasonlóan fog reagálni. Előbb-utóbb Jézusnak a nevére, mint ahogy az akkori világ reagált. Nagyon elgondolkodtató az, És gondolkodjanak is rajta a testvérek, hogy ha a kereszténység nem gerjeszt maga körül semmiféle ellenállást egy homogén pogány világban, ez nagyon elgondolkodtató. Jézus egyszer ugyanis azt mondta, hogy jaj nektek, ha mindenki jót mond rólatok. Mert ha mindenki jót mond rólunk, keresztjénekről, a hitetlen világnak jó véleménye van rólunk, és nem szúrjuk a szemünket, nem vagyunk szálka a szemükben, akkor az azért van, mert azt hallják tőlünk, amit hallani akarnak. Amit hallani akarnak, és amik az érdeküket jól szolgálják. Sajnos, testvérek, a manapság élő kereszténységnek a legnagyobb része pontosan azt visszhangozza, amit a hatalmon lévők hallani akarnak tőle. Most mindegy, hogy milyen színű ez a hatalom, teljesen mindegy, hogy piros vagy narancssárga. Mindegy, ha azt hallja tőlünk a hatalom, amit hallani akar, akkor jó véleménnyel lesz rólunk. Ha pedig nem azt hallja, amit hallani akar, akkor ellenünk fog fordulni. Szelídebben vagy durvább formákban. Ellenünk fog fordulni. A probléma az, amikor a kereszténység ellen fordul egy politikai hatalom, akkor a legtöbbször manapság nem azért fordul a keresztények ellen, mert a keresztények Jézusról beszélnek, hanem azért, mert a keresztények az ellentáborát támogatják. De a kereszténység, testvérek, ha erre az útra téved, akkor jaj neki! Jaj neki! Jaj nekünk, hogyha mindenféle érdekekből igazolójává és kiszolgálójává válunk egy politikai erőnek vagy hatalmaknak, vagy gazdasági érdekeknek. Jaj nekünk, testvérek! Pál ezt nem tette soha. A mai kereszténység meg megteszi. Sokszor meg is tette, eddig is megtette. Megáldotta Hitler fegyvereit, utána meg igazolta máshol Sztálinnak a ténykedését és az elvtársak ténykedéseit. A kereszténység, testvérek, aztán ezekkel a politikai erőkkel, amelyiknek a támogatására szegődött, és a szekerüket húzta, vagy éppen tolta, ezekkel együtt bukott, vagy emelkedett. Ha a politikai erő megbukott, vele bukott a kereszténység is. Ha a politikai erő fölemelkedett, vele együtt emelkedett a kereszténység is. De testvérek, a kereszténységnek nem ez a feladata. A kereszténységnek prófétai feladata van, és ez az, hogy Jézust hirdesse a hatalmon lévőknek, legyenek MSZP-sek vagy fideszesek, legyen a Sztálin vagy Hitler, vagy én nem tudom kicsoda. Jézust hirdetni. Mihelyest, testvérek, mi erről lemondunk, és elkezdünk egy politikai erőt támogatni, és mellszélességgel odállunk mellé mind keresztjének, vagy mind kereszténység, már is rossz útra tértünk. Nekünk mindegy, hogy jobboldali hitetlenség, vagy baloldali hitetlenség. Nekünk mindenkinek a Jézus nevét kellene hirdetnünk. És hogyha ezt fogjuk tenni, testvérek, akkor ki fogjuk vívni magunknak, úgy a jobboldalnak, meg a baloldalnak, meg nem tudom én milyen oldalaknak, az ellenszenvét. Mert nem érdekli őket igazából az, amiről beszélünk. Jézus nem fontos nekik. Nem fontos nekik. Nekik a saját hatalmuk, a saját pénzük, a saját pozícióik a fontosak. Tisztelet a kivételnek. Nekünk Jézusról kell beszélni. Ők nem a bűnről akarnak hallani, hanem arról, hogy milyen jók ők, és milyen rossz az ellenségük. De nekünk Jézusról kell beszélni, aki a bűnösöknek, legyen az fideszes, vagy MSZP-s, vagy nem tudom én miféle, román, vagy magyar, mindegy, a bűnösöknek a megmentője. És hogyha mi erről beszélünk, akkor az politikai meggyőződéstől függetlenül az embereket vagy hitre viszi, vagy ellenünk fordítja. De hogy megosztja egymással, az biztos. A keresztjének tehát olyan forradalmárok, egy kicsit itt ebben jobban belementünk, akik Jézust hirdetik, és akik ugyanakkor egy megosztottságot idéznek elő, egy felfordulást idéznek elő a környezetükbe. Nézzünk még röviden két pontot. A forradalmár keresztjének, testvérek, ugyanakkor üldöztetni fognak a Krisztusért. Üldöztetni fognak a Krisztusért. Nézzük Pálékat. Gondoljuk, hogy nagyon könnyű volt nekik átélni az ellenkezést. Hallani, hogy azzal rágalmazzák őket, hogy a császár Isten ellen lázítanak, amikor ők igazából a császárral nem is foglalkoztak. Ők Jézusról beszéltek az embereknek, akit imádjanak. És Pál másút kifejtette, hogy az állami hatalmaságoknak pedig engedelmeskedjenek a hívők. És eszük ágában nem volt ilyeneket mondani, amiket rájuk ragasztottak, amivel rágalmazták őket. Ezt nem könnyű, testvérek, akit rágalmaztak, már tudja, hogy ez nem könnyű elviselni. Nagyon nehéz elviselni a rágalmakat. Gondoljuk, hogy nagyon könnyű volt nekik elviselni az, hogy hallják az összecsődült embertömegnek a szitkozódását, a köpködésüket, a kiabálást, üvöltözést. Könnyű volt nekik elbújni valahol, mert elbújtatták őket valahol Jázonik, hogy ne találják meg őket, de könnyű volt nekik átélni, hogy a házi gazdájukat és a keresztény testvéreiket rángatják ki a házból, és lehet a következő pillanatban őket is megölik, és rugdossák őket ott a város elöljárósága elé. Könnyű volt nekik aztán az éjszaka leple alatt nagy nehezen ugye kisurranni a városból. Nem volt könnyű, testvérek. Akik Jézus Krisztus nevét hirdetik és őt képviselik, azoknak nem lesz könnyű soha ebben a világban. Nem lesz könnyű. Őket üldözni fogják a Jézusért, de nekünk is föl kell erre tényleg készülni. És arra is gondolhatunk közben, hogy azért ez egy nagy kegyelem, hogyha minket Jézusért üldöznek. Pál pontosan ezt mondta ugye a Filippi levélben, hogy nektek adatott az a kegyelem, hogy szenvedjetek a Krisztusért. Ez kegyelem, ez egy isteni ajándék. És gondoljuk el azt, testvérek, hogy Pál apostol is, de a mai korban élő üldözött keresztjének is kegyelembe részesültek, amikor Jézusért szenvedtek. És gondoljunk arra is, hogy mit mondott az Úr Jézus, hogy akik az ő nevéért gyalázatot szenvednek, azok boldogok lesznek. És ezért mondhatjuk, hogy Pál is, de az azóta üldözött keresztjének is, Jézusért üldözött keresztények, boldog emberek az üldözések között. Nem könnyű nekik a szenvedés, de mégis boldogok a szenvedések között. Jézusért, testvérek, üldöztetés szenvedni az a boldogságot hozza az emberek életébe, és ugyanakkor olyan jó, hogy ezekben az üldözésekben is azt látjuk, hogy védelem alatt vannak a hívő emberek. Hiszen Pálékkal se tudtak igazából mit csinálni, és azzal a keresztény gyülekezettel se tudtak igazából mit csinálni, mert az Úr védte őket. Ma is átéljük ezt a védelmet, testvérek. Mi magunk is merjünk Jézusról beszélni, akkor is, ha üldöznek, ha bántanak így vagy úgy bennünket, környezetünkben, vagy társadalmi szinten, vagy állami szinten, mindegy. Vállaljuk az Úr Jézus Krisztus nevét. És végül, testvérek, azt látjuk, hogy a forradalmár keresztjének áldást kapnak az Úrtól. Áldást kapnak az Úrtól. Az Úrnak a legnagyobb áldása, azt gondolom, hogy az volt, hogy közel volt Pálhoz és Síláshoz és a többiekhez is. Közel volt hozzájuk, mind ebben a turbulenciában, közel volt hozzájuk. Velük volt, ezért ezek nem estek kétségbe, nem adták fel a harcot, nem csüggettek el, hanem ezért aztán folytatták az útjukat, és olvassuk, mit csinálnak. Mennek tovább Béreába, a következő városba, ott is bemennek a zsinagógába, és kezdik az egészet előről. Ott is Jézusról beszélnek. Testvérek, az Úr velük van. Akit hirdetnek, az fogja a kezüket, és ott megy velük. Ez áldás. És áldás az is, testvérek, hogy mindeközben a munkájuk eredményes volt. Nem áldás ez, hogy hirdették a Krisztust, és létrejött a tesszalonikai gyülekezet. Azt nem tudták elsöpörni az ellenfeleik. Létrejött egy hívő emberekből álló keresztény gyülekezet, testvérek. Olvastuk, hogy ráadásul ez a gyülekezet meg is maradt. De ez is már egy áldás, hogy ez a gyülekezet megmaradt akkor is, mikor Pálék elmentek onnan, és már rég messze jártak. Ez a gyülekezet még mindig ott volt, és Pál írja nekik az első Tesszalonika levelet, a második Tesszalonika levelet. És látszik, hogy ez egy élő gyülekezet volt. Áldás van ezeknek az embereknek a munkájukon, testvérek. És ugyanígy vagyunk mi is, hogy ha mi Krisztust vállaljuk, Isten fia meg fog minket áldani. Velünk lesz. És a szolgálatunk, a munkánk nem lesz hiába való az Úrban. Ott a családunkban, a munkahelyünkön és másott is emberek fognak megtérni. Csak lángoljon a szívünk a Krisztusért, és beszéljünk róla úgy, ahogy kell. Ahogy az ígében van. És az Úr meg fog minket áldani. Mi is, testvérek, hadd mondjam azt, hogy mi is itt egy áldott hely vagyunk. Ha szabad így mondanom. Mert azt lehet, hogy sokan nem tudják, hogy mikor mi idejöttünk 11 néhány évvel ezelőtt, itt nagyon kevesen voltak. És azóta itt ebben a gyülekezetben nem csak létszámban növekedtünk, hála legyen az Úrnak, hanem minőségben is növekedtünk, olyan értelemben, hogy emberek tértek meg és fordultak az Úr Jézus Krisztushoz. És itt vagyunk a mi Tesszalonikánkban, a mi Szegedünkön, és itt az Úr áldása rajtunk van. Minden alkalommal, amikor idejövünk, részesülünk az Istennek a jóságában, az ő ajándékaiban. És ha valami létrehozta ezt a gyülekezetet, akkor az nem én vagyok, és nem a családom, vagy nem tudom, nem kicsoda, hanem csak maga az Úr. Az Úr Jézus hozza létre a gyülekezetet. És ezért itt őt kell dicsőítenünk. Őt is magasztaljuk a mostani Isten tiszteletünkön. Testvérek, le kell zárjam. Ma láttuk ezeket a forradalmá keresztjéneket. És megérthetjük, hogy minket is ilyenekké akar formálni a mi Úrunk, akiknek a szíve lángol ő érte. Szeretettel, imádattal és hálával van tele iránta. És utána kimegyünk innen, és hozzáfogunk ahhoz, hogy Jézusról beszéljünk az embertársainknak. Akkor is, hogyha felforgatókká válunk, és feszültséget idézünk elő magunk körül, és akkor is, hogyha üldözni fognak bennünket, rajtunk lesz az Úr áldása. Rajtunk lesz az Úr áldása. Adja meg nekünk az Úr, hogy mindezt megtapasztalhassuk, és így is megdicsőjön az ő neve. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, te látod azt, hogy a szívünk mennyire lángol éretted. Ha nem lángolna, te gyújtsd lángra. És add meg, Urunk, hogy téged, aki meghaltál értünk, és föltámadtál a halálból, aki érthetetlen szeretettel voltál és vagy irántunk, téged megszerethessünk, és újra megszerethessünk, mindennél és mindenkinél jobban. Köszönjük néked, hogyha a te szerelmed szorongat bennünket, akkor menni fogunk, és a családunkban, és bárhol, ahol járunk, keressük az alkalmakat, és várjuk az alkalmakat, és kihasználjuk az alkalmakat, hogy rólad bizonyságot.